Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában elmegyünk Zakynthoszra. Megnézzük, hogy miként kelnek ki a kis teknősök a híres tengerparti szakaszon, ahol próbálkoznak az élettel, de hát nincs sok esélyük, mert bizony csak töredékük éri el aztán azt a kort, amikor már nagy teknősként visszatérhetnek újból tojásokat rakni. De a turisták azért megfigyelhetik a teknősöknek a próbálkozásait, és hát sok minden más is megfigyelhetnek Zakynthosz környékén, még delfinekkel is találkozhatunk. Szó lesz a műsorban arról, hogy hol vannak a legjobb partszakaszok, mit érdemes csinálni Zakynthoszon, de elmegyünk Rodoszra is, megnézzük, hogy mi van manapság a rodoszi Korosszus helyén, aztán szó lesz a dámszarvasokról, szó lesz a Nagymester palotájáról, mesélek majd önöknek arról, hogy a Heptapigész, a híres hétforrás vidéke vajon miért érdekes, és bizony személyes kalandokból sem lesz hiány, mert volt nekem itt kórházi élményem is, amikor megharapott egy hal, bizony bármilyen furcsán hangzik, de ilyen is történt. Ezt is elmesélem majd önöknek, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk az elkövetkezendő egy órában. Legutóbb, amikor Görögországról meséltem önöknek, akkor Korfut és Krétát is összehasonlítottuk, megnéztük, hogy mi mindent érdemes Korfun csinálni. Ennek kapcsán rengeteg-rengeteg üzenetet kaptam, és örülök annak, hogy jó tippeket adhattam jó pár olyan utazónak. Hallgatták az Inforádiót, és utána esetleg kedvük támadt valahova kirándulni, és akkor a pozitív és a negatív dolgokkal is egy picit inkább tisztában lesznek. Persze mindezek személyes élményen alapulnak, hiszen a világ legzordabb vidéke is csodálatos lehet, hogyha mondjuk kedvesünkkel éppen megismerkedést követően utazunk oda, és a legszebb rész is a világon lehet egy nagyon-nagyon szörnyű hely, hogyha valami érzelmi sok ér minket, úgyhogy az emberi kapcsolatokon rengeteg minden múlik, de hogyha megpróbálunk egy picit ettől elvonatkoztatni, akkor azért azt mondhatjuk, hogy Rodosz jó választás lehet, hogyha valaki nyaralni vágyik. Van néhány ismerősöm, aki szerelmes Görögországba, és azt mondja, hogy bármilyen görög vidékre is utazunk, az maga a csoda, mert hogy nagyon jók és kellemesek a görög ételek, a muszaka, a szóvlaki, a gyrosz, sorolhatnám tovább. A görög életstílus, hát még emlékeznek talán a Forró cél című sorozatra, amikor Bolivoje Surdilovics egyszer csak elkezdett táncolni, és hát mindig Görögországba vágyott meg arra, hogy ez a tánc, a zene meg a tenger lényegében az ő nyugodt életét meghozza. És hát Görögországban azért nem látjuk azt az egyes településeken, hogy mondjuk a kis élelmiszerboltnál, amikor kiül az utcára, a kempingszékre a tulajdonos árus, akkor ő túlságosan sokat foglalkozna a világ problémáival. Úgyhogy ez a fajta lassú, nyugodt, békés életöröm, ez sokakat vonz. Hát persze van egy másik utazó réteg is, akik meg úgy gondolják, hogy Görögországban bizony már azért a szállások jelentős része esetében nem éri el mondjuk az olaszországi, spanyolországi, franciaországi szálláshelyek színvonalát, a szobák minősége vagy éppességgel az étkezés sem feltétlenül olyan. Sokszor félbe maradt építkezés hegyeket találunk, nagyon sok kopárhely van, hát vannak attraktívabb, izgalmasabb, szebb szakaszok is, és hát van, aki azt mondja, hogy hát Cinque-Terre az igazi, meg Olaszország, vagy éppességgel még messzebb, ha megyünk, akkor az igazi tenger az a Maldív-szigeteknél van, a bevásárlóközpont pedig Dubajnál kezdődik. Tehát sokféle módon lehet gondolkodni arról, hogy hova menjünk utazni. Nekem azért Rodosz a kedvenceim közé tartozik. Vélhetően ebben is van egy kis érzelmi töltet, hiszen voltam itt szüleimmel, édesapámmal, édesanyámmal, és még a mai napig emlékszem arra, hogy ők mennyire örültek annak, amikor a lindoszi Akropoliszra én felmentem, őnekik meg nem kellett, és milyen csodálatos volt, amikor a Heptapigészt, a hét forrást felfedeztük. Összességében, ha a görög szigeteket nézzük, akkor azt mondanám, hogy Korfut érdemes választani akkor, ha kellemes homokos partszakaszt akarunk találni. Itt van egyébként kavicsos is, mondjuk Paleokasztricánál, meg van homokos rész is Sziderinál, tehát Korfun tényleg van miből választani. Viszont nagyon zöld, kellemes, és hogyha így ilyen nyugodt perceket néha felváltanánk egy kis izgalmas bulizással, és szeretnénk valóban jókat sétálni Korfu városában, ilyen kellemes, nagyon jó, hangulatos hely, na hát az Korfu. Ha történelem iránt érdeklődünk, és az se zavar minket, hogyha egy kicsit kopárabb ugyan a táj, viszont tele van történelmi csodákkal, izgalmas városokkal, Hánya, Ajosz Nikolaosz, a Szamária hasadék természeti csodáira is kíváncsiak vagyunk. Tehát, hogyha egy picit ki is mozdulnánk arról a helyről, ahol vagyunk, és nem csak azért, hogy mondjuk Korfu megnézzük Sziszi kastélyát Achilleonban, hanem nagyobb túrákat is tennénk, akkor mondjuk Kréta. És hogyha már láttuk Korfut, Krétát, akkor pedig Rodosz. Hozzáteszem, Rodosz azért nagyon sok mindenben meglepően jó. Az egyik ilyen dolog, hogy már korán kellemes a tenger hőfoka, közel van a török partokhoz, és az elhelyezkedésénél fogva viszonylag melegebb öblöcskéket találunk, melegebb vízű öblöcskéket találunk jó pár helyen, úgyhogy október elején is még fürödhetünk, akkor, amikor Korfun jó eséllyel már nagyobb záporok vannak, és hamarabb lehűl a tengervize. Tehát Krétához hasonlóan itt is sokáig fürödhetünk, a szezon egy picit hosszabb, mint mondjuk Korfun, vagy akár Olympic Beach Makrigiálosz környékén, ott Szaloniki mellett. Az elhelyezkedése pont akkora és olyan Rodosznak, hogy nem ilyen hosszúkás, mint Kréta, nem is kalapács formájú, mint Korfu, hanem inkább egy körformájú durván. Tehát az elhelyezkedése miatt viszonylag hamar odaérünk mindenhova, de hogyha sokat akarunk bóklászni, akkor azt is megtehetjük. És vannak nagyon-nagyon izgalmas kis exotikus helyek, ami tényleg egy picit a romantikára vágyóknak felkelteti az érdeklődését. Na de hát akkor kezdjük sorjában. Ha szeretnénk jó homokos strandra elmenni, akkor Faliraki Beach, így hívják azt a helyet Rodoszon, amit tudok ajánlani. Igaz, hogy engem itt egyszer megharapott egy hal, tehát nem csak pozitív élmények fűznek a Faliraki Beachhez, de összességében ez egy kellemes olyan hely, ahol azért bőven vannak vízisportolási lehetőségek, homok, mámorítóan szép napsütés a nyári időszak jelentős részében, úgyhogy ezt csak ajánlani tudom. Hogyha egy kicsit hűvösebb vízű, eldugott kis partszakaszt szeretnénk megtalálni, akkor mondjuk Kalisea. A Kalisea Beach az olyan, hogy kicsit homokos, egy kis részén kavicsos, és hát mindig a lábunk elé kell nézni, mert hogy régi oszlop, sorok, oszlop paradványok meg romok között fürödhetünk. Hát ez tényleg olyan, hogy hozzáképzelhetjük a régi világot, és valóban a történelem kedvelői azok azt mondják, hogy hú, hát milyen csoda, hogy mások kiállítják a múzeumban ezeket a dolgokat, itt megfürödhetünk így a romok mellett, a romok között. Úgyhogy a Kalisea Beach az valóban egy ilyen kis hiperromantikus történész part, ahol a víz egy picit hűvöskés, de alig vannak hullámok. Nem könnyű egyébként megtalálni a Kalisea Beach-et, mert azért nem akkora, mint a Faliraki Beach, amit lehetetlen eltéveszteni, mert hatalmas nagy partszakasz. Aztán a harmadik dolog, amit érdemes megnézni, az Rodosz városa. Ott is a nagymesteri palota talán a legfontosabb látványosság, mert hogy a máltai lovagrend tagjai korábban Rodoszon székeltek, még korábban meg Cipruson, még annál is korábban meg azon a területen, ugye Jeruzsálem környékén, amit elfoglaltak. Aztán ahogy az arabok, meg később a törökök folyamatosan küzdöttek velük, úgy szorultak máshová. Hát Rodosz esetében talán a Szulejmán sorozatból is nagyon sok hallgatója a Világszámnak emlékszik arra, hogy sikerült legyőznie a rodoszi urakat, a lovagokat, akik a szabad elvonulást megkapták, úgyhogy át tudtak költözni Málta szigetére, viszont az ott lakóknak maradt a török uralom. A nagymesteri palotán kívül még a lovagok utcája az, ami végig sétálva felidézi a régi időket, és a történelem kedvelőinek ez valóban egy izgalmas kaland lehet. Van egy jó kis piac, bazárszerű rész, és van a híres Mandráki öböl, ahol állt egykoron a rodoszi kolosszus. Noha régen a rodoszi kolosszus az ókori világ egyik csodájának számított, ma már nincs meg, egy földrengés romba döntötte, és eladták a maradványait, mert hogy bronz szobor volt ez, és védte az öblöt, egy hatalmas, óriási nagy bronz szobor volt, aminek a lábai alatt mehettek át a hajók. Ez bezuhant az öbölbe, és egy szíriai zsidó kereskedőnek végül eladták az egészet, és ő aztán értékesítette, úgyhogy ez lett a sorsa a rodoszi kolosszusnak. A Mandráki öböl bejáratánál most két dámszarvasnak a szobra áll. Azért vannak itt dámszarvasok, mert hogy a sziget jelképei a dámszarvasok, ugyanis a legenda szerint régen Rodoszon rengeteg kígyó élt, aztán dámszarvasokat költöztettek a szigetre. A kígyók nem bírják elviselni állítólag a dámszarvasok szagát, emiatt elköltöztek a szigetről, úgyhogy kígyómentes lett Rodosz, a dámszarvasok meg megmaradtak, és szobrot is kaptak a Mandráki öböl bejáratánál, ott, ahol egykor állítólag a rodoszi kolosszus áldogált. hogy a két dámszarvas van, mert az öböl két bejáratánál állt, ott volt az egyik, meg a másik lába a rodoszi kolosszusnak, nagy, hatalmas, magasba törő szobor volt, egy emberforma szobor volt, és állítólag a két lába között még ilyen kis tűzvető is volt, hogyha az ellenség esetleg mégis áthaladna a rodoszi kolosszus alatt, akkor ilyen tűzgolyókat, meg mindenféle égő dolgokat rá tudjanak dobálni, és ezzel megakadályozzák azt, hogy elfoglalják a kikötőt. Ezt persze ma már csak a történetírók munkáiból, meg a legendák világából ismerjük, ellenben a rodoszi építkezést megismerhetjük egy jó kis délutáni séta során. Este is van élet Rodosz városában, Rodosz szigetén, úgyhogy akkor is érdemes ide ellátogatni. De már meséltem a Kariszea Beachről, meséltem Falirakiról, a nagyon-nagyon jó tengerparti részről, meséltem a rodoszi kolosszusról, a Nagymesterpalotájáról, a Lovagok utcájáról. Nekem a Heptapigész még nagy kedvencem. A Heptapigész az a hét forrás vidéke. Valóban egy mámorítóan kellemes vidék, és az a jó az egészben, hogy míg Krétán tényleg azért nehéz csörgedező patakokat igazából találni, itt bőven van forrás Rodosz szigetén, és a hét forrás, a Heptapigész is olyan, hogy kellemes árnyat adó ligetnél fogyaszthatunk el egy kapucsinót, vagy egy jó kis ebédet, és jobbra-balra látjuk, hogy összefolynak a kis mini források, és patakká duzzadnak. Az egyik szakasznál pedig egy alagúton is átmehetünk, és utána pedig egy gyönyörű tóhoz jutunk, ami nem nagy tó, hanem kis picike, de annál aranyosabb. Úgyhogy a Heptapigésznél kétszer is voltunk a szüleimmel, nagyon-nagyon tetszett. A Lindoszi Akropolisz még a nevezetességek közé tartozik. Lindosz egy komoly erőd volt régen, a mai napig viszonylag éppen megmaradt. Ide fel kell kapaszkodni, és délután bezárják az erődrészt, és akkor már nem látogatható, azt hiszem talán 6 óra után. Minden esetre gyönyörű innen a panoráma, tehát érdemes feljönni, mert az égei tenger fantasztikus szépségében gyönyörködhetünk innen, meg hát látjuk szinte egész Rodoszt. Van egy képeslapokról gyakorta visszaköszönő kis antik ókori maradvány, ilyen kis fal maradvány, meg két oszlop, és ezeket az oszlopokat azért még sok helyen mutogatják, de hát ez igazából annyi, hogy elmegyünk a közelében autóval, és csinálunk egy fotót, és ez is megvolt. Nem érdemes feltétlenül a tűző napon körbesétálni párszor, de hát nyilván, hogyha valaki művészettörténész, és a különböző oszlop típusokat kutatja, és írja éppen a dolgozatát, akkor ezt is meg lehet tenni, de szerintem ez nagyjából ilyen 10 perces dolog, de attól még érdekes. Annál hosszabb időt tölthetünk a pillangók völgyében, bár míg a Heptapigésznél, a hétforrásnál azt meséltem önöknek, hogy ide mindenképpen érdemes elmenni, akkor is, hogyha meg kell szakítani egy picit a strandolgatást, mert hogy Rodoszon mondjuk a Faliraki Beach-en tényleg nagyon jó homokos partszakaszok vannak, van egyébként Rodoszon sziklás, meg köves, meg ilyen kis romantikus part is, tehát nagyon sokféle fajta van. Hát a pillangók völgye az nekem egy kicsit csalódás volt. Régen, mert fölkapaszkodtunk egy nem túlságosan komoly hegyoldalon, aztán utána másik oldalon meg leereszkedtünk. Persze voltak pillangók, de hát ugye nappal mentünk, és hát valójában olyan sokat azért nem láttam. Tehát egy botanikus kertben jóval nagyobb élmény lehet. Vannak olyan helyek, ahol tényleg így a pillangók között sétálgathatunk. Itt azt mondták, hogy a pillangók, hát azért közül nagyon sokan alszanak még nappal, és akkor így kora este jönnek majd ki, és nem szabad őket fölzavarni. Hát így viszont akkor nem volt túlságosan nagy az élmény, mert néhány lepkét láttunk. Aztán azt is mondták, hogy hát persze kora este is jöhetünk, de akkor meg már nem látunk túlságosan sokat, mert kezd hamar besötétedni. Úgyhogy akár így, akár úgy a pillangók völgye az nekem csalódás volt. Jó kis kirándulás, de azért egy meleg nyári napon mégiscsak jobb a medence partján lubickolni. Rodoszon egyébként vannak jobb szállodák és jobb minőségű szállodák és pazar medencékkel, meg vannak kis mini apartmanok, úgyhogy bőven van miből választani. Hát hogyha egyénileg foglalunk apartmant, akkor azért vannak köztük olyanok, hogy néha egy kicsit nyikorog az ágy, a hűtő éppen nem működik, és az egér néha elszalad a bejárat előtt, tehát azért erre fel kell készülni, hogy nem csak szuper luxus van a szigeten, félben maradt épületek, és hasonló látvány is azért sok helyen megjelenik. Vannak remek tavernák, a helyi ízek még finomabbak talán, mint mondjuk a szárazföldi területek jó néhány éttermében, mert tényleg hely is beszéltál, sokassága van. Például a muszakát máshogy csinálják teljesen, mint mondjuk Athénban. Én ezt nagyon szeretem, és hát itt szinte minden nap rendeltem magamnak. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy Rodosz valóban olyan, hogy van mit csinálni. Tehát, hogyha nem csak a homokos tengerparton, vagy a tengerparti részen akarunk pihengetni, hanem látni is akarunk érdekes dolgokat, akkor itt azért Rodosz városától kezdve a hétforráson át a Lindoszi Akropoliszig bőven van hova menni, és mindegyik azért érdekes. Vannak természeti részek is, a hétforrás, vagy éppen a Karisszea part, vannak történelmi érdekességek, nevezetességek is, úgyhogy valóban mozgalmas lehet az itt eltöltött egy-két hét, hát nagyjából két hét az, amikor már tényleg mindent felfedezünk, de egy hét alatt is ezt meg lehet ugrani, azért az is elég lehet, hogy kipihenjük magunkat. Mint említettem, azért nekem volt olyan kalandom, amire abszolút pozitívan emlékszem, meg nevetek rajta ma már, de akkor azért megijedtem egy picit, megharapott egy hal a Faliraki Beach-en. Nem kell megijedni egyébként, tehát ez egyáltalán nem olyan partszakasz, ahol, nem tudom, vadszápák garázdálkodnának, csak nekem éppen pekem volt, de hát aki tengerben fürdik, azért mindenképpen számolhat arra, hogy azért itt mindenféle izgalmas tengeri lények vannak, és hát nem olyan, mint amikor a Balatonban nyugodtan bemehetünk, és gyakorlatilag szinte soha semmi nem történik, kivéve, hogyha mondjuk olyan helyen fürdünk, ahol a kagyló elvágja a lábunkat, vagy a sörös üveg kupakja. De azzal együtt, hát Faliraki Beach-en volt egy nagyon kellemes gumimatracunk, és én felfeküdtem erre a matracra, és úgy rúgdostam hátrafelé a vizet, közben lágyan hullámzott a tenger, és akkor, ahogy a hullámokon táncolt a gumimatrac, úgy én is vele együtt egyébként a hullámok urának képzeltem magam, és a lábam pedig úgy belelógott a vízbe, és azzal elkezdtem rugdosni a vizet, és éreztem, hogy valami, mint hogyha hozzáérne a lábamhoz, és odarúgtam reflexből egyet. Hát ezt nem kellett volna valószínűleg, mert hogy abban a pillanatban éreztem egy nagyon-nagyon erős fájdalmat a bal talpamban, és mint kiderült később, megharapott egy hal, hát valószínűleg ilyettében nem gondolom, hogy zsákmánynak tekintett volna, mert amikor hátra néztem, még láttam is, hogy valami, mintha elúszna, de nem volt túlságosan nagy, tehát ne egy ilyen egyméteres, vagy pláne kétméteres, hatalmas, nagy tengeri élőlényre gondoljanak, hanem egy ilyen nagyjából 45-50 centis kisebb halra. De attól még nagyon fájt a bal lábam, és láttam azt is, hogy olyan szinten vérzik, hogy már látszik a vér a tengerben. Hát előtte megijedtem, hogy úristen, mi lesz, hogyha jön majd szápa vagy bármi, és úgy gondolja, hogy az én talpamból kell tovább falatoznia. Úgyhogy elkezdtem kifelé úszni, úgyhogy a még jó lábammal nagyon gyorsan elkezdtem rúgni a vizet, és jobb kezemmel is egy picit evickéltem, a bal kezemmel továbbra is belekapaszkodtam a gumimatracba, és nagy nehezen kivergődtem a tengerpartra. És hát rögtön elkezdtem kiabálni, persze anyám, apám rögtön odajött, és mondtam nekik, hogy megharapott egy hal, de hát látták azt, hogy véres nagyon már a lábam, a talpam, úgyhogy rögtön anyám intézkedni kezdett, és elszalajtott valakit, hogy hozzon jeget. Szerencsére ott a jégkrémárusnál nem túlságosan messze volt bőven jég, úgyhogy rá is tették azt a talpamra, úgyhogy hasra feküdtem, így felfelé raktam a talpamat, és rárakták a jeget, hogy álljon el a vérzés, meg hát nyilván akkor, hogyha a talpam fölfelé áll, akkor kevésbé vérzik, mint hogyha mondjuk rajta állok. Ezt azért egészségügyi iskola nélkül is ki tudtam találni. És a jégkocka azért sokat segített, de még mindig iszonyúan fájt. És amikor már mondjuk eltelt egy olyan 10 perc, akkor most anyám és apám is azt mondta, hogy hát akkor mindenképpen be kell menni kórházba. Most már, hogy azért picit a vérzés csillapodott, gyorsan teszünk rá valamilyen kötést, és akkor úgy. És így is lett, valahol ott a Faliraki Beach környékén szereztünk egy kis gészt, meg mindenféle kötszerféleséget, alaposan bepolyálták a lábamat, és hát mondtam, hogy nagyon jó, de hogy én vezetni nem tudok, az biztos. Mert egyébként béreltünk egy kis Opel Corsát, és azzal mentünk, hogy én vezettem. És hát anyukám mondta, hogy jó, hát akkor ő teljesen mindegy, hogy mennyi idős, meg mikor vezetett utoljára, már pedig ő vállalja. De egyébként itthon is vezetgetett anyám, elég jól vezetett, hát szegény haláláig valóban használta az autóját, és tényleg ilyen kis mini Fittipaldiként uralta a harmadik kerületet. meg előtte a győri és soproni utakat, úgyhogy valóban rutinosan elvezetett a kórházig, ami nagyon-nagyon közel volt, úgyhogy megtudtam azt is, hogy a Faliraki Beachhez viszonylag közel van egy kórház, de a kórház tényleg szinte a semmi közepén volt, mentünk a tengerparti úton, és hát ott volt a nagy H betű, nem is láttam települést igazából, úgyhogy hogy miért pont oda raktak kórházat, nem tudom, de áldottam az urat, hogy oda rakatta bárkivel is, mert hogy nagyon hamar odaértünk, senki nem volt rajtam kívül, úgyhogy azonnal sorra kerültem, hát más opció nem nagyon volt, és hát kitisztították alaposan a sebe, mert kaptam először egy injekciót, mondták, hogy az érzéstelenítő injekció nagyon fájt, utána mondták, hogy most már akkor érzéstelenítették a lábamat, még akkor is nagyon fájt, úgyhogy nekem eleve olyan, hogy viszonylag későn hatnak ezek az érzéstelenítő injekciók. Amikor Malaviban kiverték a fogamat, akkor utána, amikor csinálták az implantátumot, akkor mondtam is, hogy mindenképpen írják rá a korlapomra, hogy nekem az átlagemberhez képest később hatnak az érzéstelenítők. És ez így is volt, de hát akkoriban Rodoszon még nem akartam ezt feltétlenül megmagyarázni egy görög orvosnak, úgyhogy inkább csak éreztem, hogy most bírjam ezt ki, te jó ég. De hát kibírtam, bekötözték alaposan a lábamat, majd kaptam még egy érzéstelenítőt. Na, ennyi már elég volt, ekkora dózis után nyugodtan rá tudtam állni, úgyhogy még a vezetést is átvettem anyukámtól, mert úgy éreztem, hogy hát szinte meggyógyultam. Ami érdekes volt, hogy aznap indult délután vissza a különjáratú repülőgép, a chartergép, úgyhogy előtte mondtam, hogy akkor még mindenképpen menjünk vissza a Heptapigészhez, a hétforráshoz, mert hogy annyira szép az a hely, és ott van egy nagyon jó kis étterem. Én azt szeretem, amikor úgy érkezem meg a repülőút esetében a repülőhöz, hogy előtte nagyon alaposan eszem valamit, tehát tényleg jól beebédelek, vagy bevacsorázom. Tehát én nem szeretem azt, amikor már félig szédülök az éjségtől, hogy most mikor hozzák végre a repülőn az ételt, ha egyáltalán hoznak valamit. Hát egyrészt nem biztos, hogy azt én mindig olyan jó étvágyjal eszem ezt a kis műanyag kaját, meg aztán bármi közben jön csúszás, késés, hát akkor már irgalmatlanul éhes vagyok, és akkor az még külön probléma, nem elég, hogy mondjuk késve érkezem haza, vagy késve érkezem az úti célomhoz. Úgyhogy én mindig jó alaposan befalok előtte valami olyan értékelhető dolgot, ami aztán segít abban, hogy sokáig kibírjam. És hát így is tettünk, a Heptapigésznél ettünk egy nagyon finom dolmadeszt, ilyen szőlőlevél, becsomagolt finomságot, utána még a szokásos muszakám sem maradhatott el, és amikor már jól éreztük magunkat, akkor úgy éreztük, hogy most már kimehetünk a repülőtérre. És a többieket a szállodában szépen felvette az autóbusz, én viszont a repülőtéren béreltem az autót, úgyhogy visszaadtuk a repülőtéren az autót, majd fogtam a kis podgyászt a szüleimmel együtt, és akkor oda sétáltunk a repülőtér központi épületéhez, ami egyébként az autókölcsönzős helyszíntől tényleg nagyon-nagyon közel volt, hát ilyen kis repülőtereknél olyan nagy távolságok nincsenek. És abban a pillanatban, amikor megérkeztem a repülőtér bejáratához, éreztem, hogy kiment az érzéstelenítő hatása a bal talpamból, és hát mintha megkínoztak volna középkori kínzókamrában, nagyjából olyan érzés vett rajtam erőt, és hát már azt éreztem, hogy így könnybe lábad, tényleg a szemem is, és végem van. Nagyon-nagyon-nagyon hamar anyám észrevette, hogy hát itt baj van, úgyhogy rögtön leültetett, és aztán mondta, hogy hát itt sérülés forog fenn, úgyhogy mindenhova kibrusztolta, hogy elsőként jussak oda, és akkor a biztonsági átvilágítástól kezdve a gépbeszállásig mindenhova így fel tudtam bicegni, de hát azt hittem, hogy nem tudom, végen van, annyira fájt. Nagyjából 2 óra 20 perc volt az utazás, mikor Budapestre leszálltam, már nem fájt annyira, de még mindig fájt. Persze hatott is, hogy bevettem pár gyógyszert, és hát hazaérkezésem után még 1-2 napig úgy éreztem, hogy azért ez elég kemény dolog, de a második vagy a harmadik napon azt is láttam, hogy elkezd kékülni meg feketedni a talpam. Rémségesen megijedtem, és hát azonnal elmentem a Hermine úti rendőrintézetbe. Azóta már megtanultam azt, hogy a harapásos sebeknél nagyon gyakori az, hogy nem sokkal a harapást követően, akár másnap, harmadnap bekékül az egész, és így tisztelire lesz, és nem kellett megijedni. Zakynthosszal folytatjuk. Rodoszról utazunk át a másik izgalmas görög szigetre. Hozzáteszem, Rodosz tényleg fantasztikus. Amint hallhatták, azért itt bőven van látnivaló a rodoszi nagymester palotája, a rodoszi lovagok, akik aztán később máltai lovagok lettek, előtte meg jeruzsálemi lovagok voltak, meg ciprusi lovagok. Tehát a történelem azért mindenképpen elképesztő alkotásokat hozott létre itt Rodosz szigetén, és a nagymester palotája is ilyen. A természet meg még inkább, hiszen gyönyörű öblöcskék sokaságát találjuk itt, fantasztikus homokos partszakaszt, jó strandokat és sziklás részt, épp úgy, kinek mi a kedvence, bár bőven van homokos tengerparti szakasz Rodoszon. Meg hát van egy Lindoszi Akropolis, van hét forrás Heptapigész, van a Kaliszel Beach, ahol régi romok között úszkálhatunk, van a pillangók völgye, ahol néha talán pillangókat is láthatunk, a dámszarvas szobrokat megcsodálhatjuk a Rodoszi Kolosszus egykori helyén, a Mandráki öbölben, jókat motorozhatunk, jókat autózhatunk, és valóban a gasztronómia pedig olyan szintű, hogy szerintem még Athén jó néhány neves éttermét is lepipálja egy itteni muszaka. De menjünk hát Zakynthoszra, szintén a kedvencem közé tartozik. Ha már Korfun voltunk, Krétát jobban ismerjük, mint a tenyerünket, akkor Rodosz talán ez a hármas számú nálam, a négyes számú meg Zakynthosz, Mykonosz meg akkor, hogyha bulizni szeretünk, tehát hogyha más típusú élményre vágyunk, meg hát vannak ugye a Mamma Mia szigetek, tehát annyi sziget van, hogy bőven van miből választani. Vannak kevésbé populárisak, vannak olyanok, ahol a diszkók sokaságát találjuk, meg olyanok is, ahol valóban elvonulhatunk a világ zaja elől. Zakynthoszt Zanténak is hívják, mert hogy olasz neve is van. A fővárosa ugyanúgy ugyanaz a neve, mint a szigetnek. Tehát Zakynthosz a főváros, meg Zakynthosz a sziget is, ugyanúgy, hogy Rodoszon is Rodosz a főváros, meg Rodosz a szigetnek is a neve. Zakynthoszon azért találunk viszonylag magasabb hegyeket is, tehát olyan 600-700 méter magas hegyekkel is találkozhatunk, és amikor én itt jártam, mi is egy viszonylag magas szikla tetején voltunk. Nagyon érdekes volt a szálláshely, nővéremmel voltunk itt, és lifttel lehetett lemenni a tengerpartra, és lifttel lehetett feljönni, mert mondom, a felső szintek, a felső részek azok a sziklán voltak, gyönyörű kilátást tárult a szemünk elé, megérte tényleg, hogy ezt a csodát láttuk. Ugyanakkor a lenti rész az nem sziklás volt, tehát a tengerparti rész az homokos, kellemes homokos volt, de a szikláknál le kellett jönni lifttel, hogy élvezzük a tenger fantasztikus hullámait. A velencélyek, az olaszok mindig is imádták ezt a helyet. Egyébként a kelet virágának is hívták sokáig a velencélyek, mondjuk Homérosz után. Zakynthosz egyébként egy görög mitológiai hős volt, Dárdanosznak volt a fia. Az Iliászban, meg az Odüsszeiában is megjelenik egyébként Zakynthosz is. Hosszú ideig a kalózok laktak itt, aztán a velencélyek uralták, az 1400-as évek végén elfoglalták, és nagyon hosszú ideig voltak itt. A velencei építészet jellegzetességei a mai napig megfigyelhetők a főváros jó pár épületén. Aztán a brit birodalom része lett, míg végül Görögország területévé vált. Nagyjából 40-50 ezeren lakhatnak itt, tehát kicsit kevesebben, mint Rodoszon, de amikor szezon van, akkor rengeteg a turista is még mellette. Főleg a délkeleti parton találunk hosszú homokos strandokat, a délnyugati résznél pedig meredek sziklás helyeket, de mint említettem, azért a sziklás résznél is vannak olyan helyek, hogy gyönyörű a szálláshely, és mégiscsak találunk egy nagyjából 200 négyzetméternyi homokos részt, és nekünk az pont elég egyébként, hogyha nem akarunk itt túlságosan sokan fürödgetni. Ez nem olyan bulisziget, mint Mykonosz, de azért vannak itt is diszkók, meg szórakozó helyek, bár inkább nyugodt, jóval zöldebb, mint Kréta, de nem annyira zöld, mint Korfu. Ugye hát Korfut Smaragdszigetnek is nevezik sokszor. Vannak álomszép szállodák, gyönyörű úszómedencékkel. Itt tényleg nagyon jó minőségű hotelekbe tudtam lakni, és hát voltam szállodanéző túrán is. Az utazási irodák gyakran invitáltak, volt egy olyan időszak nagy szállodanéző túrákra, nem csak engem, hanem a viszonteladókat is, és volt olyan alkalom, hogy hát a végén már úgy éreztem, végem van, mert annyi szállodát mutattak meg aznap, hogy mondtam, hogy ha még kettőbe elmegyek, akkor haza már nem, de szerencsére akkor már az utolsót néztük csak meg. Zakynthosz valóban nagyon szép görög sziget, de hát ami talán leginkább a jellegzetes, az a teknős, a karetta teknősöknek a lakóhelye, ugye sokan akarják a technősöket megnézni, mert sokat hallottak arról, hogy jaj, de érdekes. Hát az biztos, hogy majdnem mindenhol, hogyha várakozzunk valami hivatalos helyen, akkor ha éppen megy a tévé vagy a projektor, akkor láthatjuk azt, hogy miként próbálkoznak a technősök, miután kikeltek odajutni a tengerhez. Hát nincs könnyű dolguk, mert hogy ott várakoznak a madarak, és szeretnének a friss teknős húsból lakomázni, ott várakoznak a halak, azok is megeszik a teknősöket, úgyhogy hát gyakorlatilag ez úgy működik, hogy hirtelen elkezd szinte mozogni a tengerpartnál a homok, iszonyatosan sok teknős elkezd rögtön szaladni a tenger felé, aztán rengeteget elkapnak a madarak, utána rengeteget megesznek a halak, és akkor néhányan túlélik, és aztán pár közülük megéri azt is, hogy majd felnőtt legyen, és aztán visszajön, és újból tojásokat toljon. Egyébként a teknős tojásokat megjelölik ilyen furcsa háromszög alakú ilyen fém rudakkal, és akkor azokat nem lehet ott bántani. Tehát a turisták megnézegethetik, meg lefotózhatják, de hát magát a teknős tojást nem látják, mert az ott van benne a homokba, hanem csak ezeket a rudakat látják, és hát azért, hogy pont akkor ott legyenek, amikor ugye elkezd mozogni a homok, meg kikelnek a teknősök, hát ahhoz vagy az kell, hogy óriási szerencséjük legyen, vagy az, hogy a helyi emberekkel megbeszéljék azt, hogy nagyjából ez mikor következik be, és akkor többé-kevésbé el lehet találni. De hát annyira lehet eltalálni, mint ahogy eltaláljuk azt, hogy mikor születik a gyerek. Hát ugye lássuk be, hogy az asszonyt is mindháromszor valamilyen napra kiírták, aztán egyszer meg a gyerek, amikor az Isten úgy dönt, akkor meg megszületik. A tengerben is találkozhatunk teknősökkel. Erre jóval nagyobb az esély szerintem, mint arra, hogy pont akkor legyünk a parton, amikor kikelnek a teknősök a nyári időszakban. Vannak egészen megtermett nagyobb példányok is, nem bántanak, úgyhogy nem kell ettől igazán félni. Rodoszhoz hasonlóan itt is voltak rómaiak, voltak törökök, voltak velenceiek, bár a leghosszabb ideig talán a velenceiek, aztán meg ugye az angolok, mint említettem, hosszú ideig azt mondták, hogy talán a leginkább olasz görög sziget, mert hogy a velencei épületek sokasága jellemezte a fővárost, de aztán 1953-ban volt egy nagy földrengés, és akkor nagyon sok épület romba dőlt. Az akintoszi palota, a templomok, az épületek, úgyhogy állítólag ekkor elvesztette a dél-olaszos hangulatát az Zakynthosz. Tehát azért ilyen olaszos helyet találunk még mondjuk Hányában például, Krétán, Korfu városában, ugye Kerküra városában, épp úgy, mint mondjuk Rodosz egyes részein, vagy Zakynthoszon is még azért, tehát nem mindent döntött le a földrengés, de az biztos, hogy a helyek azt mesélik, hogy az öregek, hogy ahhoz képest, hogy milyen volt, sokat változott utána, az újjáépítés azért nem lett tökéletes. Nagyon hosszú ideig tart itt a siesta, de azt megszokhattuk, hogy azért az üzletek bezárnak mondjuk déltől nagyjából 4 óráig, 5 óráig, de itt még a görög viszonylatban is hosszú ideig tart a siesta. Bár hozzáteszem, én voltam Kosz szigetén is, ahol még a patikák is be voltak zárva, és nagy nehezen találtam végül egy nyitva tartó gyógyszertárat akkor, amikor egy kullancs miatt kellett a gyógyszertárba mennem csipeszért. 2 órán belül Budapestről Zakynthoszba érhetünk, úgyhogy igazán nem kell az út miatt aggódni, és különjárat repülőgépek bőven közlekednek. Könnyű azért most manapság már Zakynthoszra eljutni. A nevezetességek közé tartozik még a kék barlang, bár a legtöbb helyen az Égei-tenger környékén vannak olyan barlangok, ahol tényleg kékesen játszik a fény. Hát itt is van ilyen, úgyhogy ide is eljöhetünk, érdekes sziklaképződményeket is találunk, nagyon sok kis motorcsónak túra van, búvárkodni is lehet, bár azért olyan sok csodát nem találunk, mint mondjuk a Vörös-tengeren vagy a Maldív-szigeteknél a vízben, de attól még érdekes lehet. Van egy régi szélmalom, amit szintén mutogatnak a turistáknak, úgyhogy hát szerintem nincs annyi minden, mint Krétán vagy éppességgel Rodoszon, de azért unatkozni nem fogunk, bár hozzáteszem itt ha egy hetet eltűntünk, akkor azért a tengerparton a pihengetés, meg a szálloda medencén, a koktélok hörpölgetése viszi el valószínűleg az időnk jelentős részét. De van azért látnivaló, ha nem is pont a teknősök szerintem, mert azokat nehéz azért elcsípni, bármennyire is híres, meg ismert erről Zakynthosz. Talán a leghíresebb látnivalója egyébként a Zakynthosznak, azon kívül, hogy a teknősökről híres, a Navajo-öböl, mert hogy van egy olyan kis öböl, amit a legtöbb képeslapon viszont látunk, Ez az öböl, ez azért érdekes, mert hogy hajóval lehet megközelíteni, hogyha itt akarunk fürdeni. Három oldalról viszonylag meredek sziklafal veszi körül. Messziről úgy látszik, főleg a felvételeken, mint hogyha egy csodálatos homokos part lenne, aminek nincsen se jobbra, se balra, se sehol kijárata, hanem csak a tenger felé, de valójában ezek apró kavicsok egyébként. És ami még érdekes, hogy nagyon szép a színe itt a tengernek, és van egy hajóroncs is a Navajo öbölnél, tehát még ezért is izgalmas ez. Ha elmegyünk egy ilyen túrára, az öblöt meg akarjuk nézni, akkor először autóbusszal felvisznek minket az egyik szikla tetejéig, ameddig út van, onnantól fel kell sétálnunk egy picit, és akkor fotókat készíthetünk az öbölről, valóban nagyon szép, hiszen mondom, körbeveszik a sziklafalak a kis homokos, kavicsos, inkább kavicsos részt, meg a kis hajóroncsot, és mámorítóan szép. Hát el tudjuk képzelni, hogy te jó ég, milyen lehet egy hajótöröttnek, hogyha mondjuk itt reked. Aztán utána hajóra szállunk mi is, és elviszik ide a turistákat, hogy kipróbálhassuk azt, hogy milyen itt fürdeni. Hát nem olyan egyszerű, mert nagyok a hullámok egyébként, és amikor megállt a hajó, akkor a nővérem, aki hát félt attól, hogy bele fog fulladni, mert nem tudott úszni, sose tanult meg, mert egyszer azt jósolták neki, hogy vízbe fog fulladni. Hát nem fulladt vízbe, másba halt meg, szegény Isten nyugosztalja, de azzal együtt erőt kellett vennie magán, mire bele mert ugrani a vízbe, ami egyébként neki nyakig ért, nekem meg nagyjából úgy a mellemig, tehát valóban úgy tett ki minket a hajó, hogy hát néha a fejünk felett mellett is átcsapott egy-egy hullám, és ugye így kellett kimennünk a partszakaszig, de nem vitt ki egészen minket a hajó, mert félő volt, hogy esetleg ott megsérül a nagy hullámzás miatt. Aztán nagy nehezen, hogy kievickéltünk, ott láttuk azt, hogy hát itt azért egy kavicsos partszakaszról van szó, meg azt is láttuk, hogy folyamatosan elkezd tűzni a nap, de szerencsére mindig van a sziklák oldalában valahol egy kis árnyék, és akkor oda be tudunk menni. A hajóroncs, hát annak a felfedezése azért az nem ajánlott, mert minden csupa rozsda meg vas, és hát könnyen sérülés is lehet a dolog vége, úgyhogy igazából ez egy rozsdás hajós terület. Állítólag egy régi csempészhajóroncs az. Mit említettem, mi még különjárat repülőgéppel mentünk, de hát aztán később a különböző fapados cégek is elkezdtek ide járatokat üzemeltetni, úgyhogy hát manapság valóban könnyű ide eljutni. Egyébként meg amikor fapados járat indul valahova, akkor sokszor a különjárati repülőgépek azok vagy visszaszorulnak, vagy egyszerűen csak úgynevezett blokkszit helyeket vesznek az utazási irodák a fapados járatokra, úgyhogy hát valóban könnyű most már eljutni, de nem kell átszállogatni. Laganasz vagy Kalamaki városa az igazából egy picit bulizós, bár itt azért nem aranyhomokos strandokat találunk, az igazsághoz tartozik, de vannak nagyon jó partszakaszok is, úgyhogy ezeket is meg lehet nézni. Vannak all-inclusive hotelek is, mi is ilyenben szálltunk meg. Ezeknek az all-inclusive ellátása azért nem olyan, mint a törökországi Alanya és Antalya környéki szálláshelyek, ahol valóban a nyugati ételek, italoktól kezdve minden létezőből annyit ehetünk, kiadunk, amennyi belénk fér, és valóban éjfél után egy órával is még van, ami nyitva tart olyan étterem. Tehát nem annyira ultra all-inkluzív, tehát azért van egy kicsi megszorítás, van egy kicsi termékszűkítés, de azért mondom, nem bántam meg, hogy ilyenre beneveztünk, mert legalább tényleg lehetett nagyon-nagyon finomakat tenni. De hozzáteszem, hogy Törökországban valóban ez egy gasztronómiai élmény, az ultra all-inkluzív szállás. A Dominikai Köztársaságban szinte kötelező, mert hát ott azért nincsenek úgy éttermek, olyan jellegűek, mint amire mi vágynánk. Görögországban, hogyha egy sima félpanzióra elmegyünk, akkor bőven találunk tavernákat, és azok közül jó pár talán néha az átlagos szálláshelyek szintjénél jobbat is tud. Mi autót béreltünk, én általában Görögországban, akármilyen szigetre megyek, mindig rögtön a reptéren bérelek autót, és aztán utána oda-vissza viszem, mert hogy nem lopnak, nem törik fel, és hát ez a leggyorsabb, legegyszerűbb közlekedési eszköz, meg általában a parkolással sincs gond, nem veszik olyan szigorúan, mint Horvátországban, vagy pláne Svájcban. A Navajo öböl, vagyis a kis hajóroncsos öböl a legfontosabb látványosság. Vannak, akik csak ide jönnek a szigetre azért, hogy ezt a meseszép öblöt lássák, aztán tovább mennek, és nem is töltenek hosszabb időt itt Zakynthoszon. A Gerakas Beach az pedig az a hely, ahol állítólag a legtöbb karetta kis teknős kikel. Egyébként nekem azt mondták, hogy a teknősök azok este kelnek ki, és hogy éjszaka mennek a tengerbe a teknősök. Hát hol éjszaka, hol nem. Tehát ez nem, hogy azt mondanánk, hogy csak, nem tudom, este születik gyermek. Hát igazából azt tapasztaltam, hogy hol így, hol úgy. Tehát erre nincs állandó recept. Azzal együtt este 8-ig lehet látogatni csak ezt a partszakaszt, a Gerakas Beach-et, a Gerakas partot, mert hogy ha jönnek a teknősök, akkor azok este jönnek, tehát szerintem azért jönnek néha este, mert nagy a zaj, és valahogy azt még a tojásban is érzik le, nem tudom, de hát számos felvételt láttam, amikor nappal mentek a teknősök hihetetlen gyorsasággal neki a tengernek. Azt is hallottam, vagy olvastam valahol, hogy 1000 tojásból nagyjából egy teknős mászik ki. Hát igazából jóval több mászik ki, csak áldozatul esik a különböző ilyen ragadozóknak. Halak, madarak egyaránt szeretik elkapni a kis teknősöket. Egyébként vigyázni kell arra, hogy ahol ilyen kis fémekkel, vagy akár fa kis cölöpökkel megjelölik a teknős tojások helyét, oda nem szabad a nyugágyat cipelni, vagy semmiképpen se ott építsünk homokvárat. Egy kötélhidon keresztül nagyjából 5 euróért átsétálhatunk egy kis miniszigetre, ez a Köntöszlábánál, ez a Cameo sziget. Önmagában a séta is egy buli, mert nézegethetjük a viszonylag sekély tengeri részt, és amikor átmegyünk, akkor ott lehet strandolni is, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon klassz hely, élmény ez az egész. Volimesz pedig egy művészeti központ, igazából egy tündéri kis házakból álló kis minivároska, úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes. Tehát mondom, Zakynthos olyan, hogy valóban lehet bulizni, lehet a természet csodáit nézegetni, lehet kis hidakon sétálgatni, elmenni a fővárosban egy jó tavernába, de hát a legfontosabb az, hogy jól érezzük magunkat. Ami kötelező kirándulás, az a Navadzsolból, tehát itt a titkosöböl hajóroncsát, azt látni kell, és az öblöcskét érdemes lefotózni, meg itt egy napot eltölteni. Aztán az összes többi az opcionális, hogy mennyi időnk, kedvünk van. Lehet, hogy ott maradunk a szálláshelyen, és azt mondjuk, hogy ki sem mozdulunk, az all-inclusive szálláshely virága bűvöletbe ejtett minket. Hát ezen sem csodálkoznék, mert mondom, azért vannak itt Zakynthoszon, Zantén jó helyek. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Az elmúlt egy órában felfedeztük Rodosz csodáit, a Lindoszi Akropoliszt, a rodoszi kolosszus romjaival is megtudtuk, hogy mi történt. A dámszarvasokról is meséltem önöknek, két szobror is ott áll a Mandrákiöböl bejáratánál. Aztán a Heptapigészt is felfedeztük, a hét forrást, a Kalisszea Beach-et, ahol régi romok között fürödgethetünk Rodoszon, a Faliraki partszakaszt, ahol még egy halharapás is történt, de szerencsére már csak az emléke maradt meg, a nyoma nem a bal talpamon, ezt is elmeséltem önöknek. Aztán a történelmi kedvelőinek elmeséltem azt is, hogy vajon hogy kerültek ide a lovagok Rodoszra, és miért kerültek el innen Máltára. Utána pedig átmentünk Zakynthoszra, ahol megnéztük a Navadzsolböt, ahol minden oldalról sziklafal határol egy kis kavicsos, homokos partszakaszt, inkább kavicsos, mint homokos, és van egy kis hajóroncs is ebben a meseszép öbölben. Beszéltem önöknek a teknősökről, a karetta teknősökről, arról, hogy a velencei építészet csodájának tartották sokáig Zakynthoszt, amíg egy földrengés jó pár épületet romba nem döntött az 50-es években a múlt században, és persze nem maradhatott el a gasztronómia sem, hiszen azért a muszaka, a dolmades, a girosz, a szóvraki világa ez, akik szeretik a görögös fogásokat, akik imádják a görög salátát, az biztos, hogy itt jól fogják magukat érezni. Akik nem, azok is, mert azért egyrészt más ízeket is megkóstolhatnak, rengeteg olasz étterem van, nem véletlenül, de önmagában a vendégszeretet, a nyugodtság, a béke, a kellemes ellazulás, a fantasztikus tengeri élmény olyan, hogy bármit is fogyasztunk, bármit eszünk, iszunk, attól függetlenül jól fogjuk érezni magukat, mert egy kicsit kiszakadunk a mindennapok világából. Hölgyeim és uraim, további kellemes hétvégét kíván önöknek a műsorvezető Kis Róbert Richárd. Viszonthallásra!